Hatodik fejezet. Az elrontott regény. Teljes munkakedvel, lelkében a tavasz rejtélyes zsongásával, a pacsirta vidámságával hagyta el Kecskemétet, s miután Pesten Tóth Lőrincet kereste fel, aki Rácz Ürmösre hitta meg egy budai kocsmába, ahol színészek is megfordultak, másnap azzal az eltökéléssel indult haza a hajón, hogy komáromi prókátor lesz belőle, amint azt édesapja meghagyta. Mielőtt kipihente, otthon édesanyjánál és vályi professzoréknál az út fáradalmait, végig élvezte a viszontlátás örömeit, beállott ügyvédbojtárnak. Asztalos István uramhoz, Komárom legnépszerűbb fiskálisához. Nem sok jogtudomány kóvájgott a fejében. Kedvese igen volt hozzá, de hát mit tegyem? Festészet vagy az irodalom, melyek közt vonzalma ingadozott, nem volt még akkor pálya. Még talán ma sem az Magyarországon, de akkor éppen semmit se hajtott a konyhára. Gazdag embernek való mulatság volt. Asztalostól semmi fizetést se kapott, de asztalos se kívánt, hogy az íróasztalnál görbüljön meg a háta. Elég, ha egy kicsit hozzászagol a mesterség praktikus részéhez. Hogy kell az igazságot megfogni és kiforgatni, hogy kell a bírákkal bánni, és hogy kell a kliensekkel. Móricz úr nem is igen törte magát egy-két tárgyaláson megjelenni, a betekintett az irodába. Kuriózumképpen megszerkesztett egy keresetet vagy szerződést, amelyet asztalos uram áthúzgált, kikorrigált, ami meglehetősen lóasztotta a kedvét. Egyébként pedig élt kedvenc foglalkozásának, irkált, sőt, festett is, Orbán Gábor szállásán egy várat ábrázoló képet, teljesen elzárkózva, útszólván társtalanul. A kecskeméti levegőből idehozva megint a régi emberkerülő lett. Otthon a szombati utcai házban nem találta magát jól napközben, az nem volt magány. A ház három lakószobából állott, ugyan egy hentesbolt és némi mellékhelyiségeken kívül, de az éve egy részében Jókai Károly, a mostani árvákatya is itt lakott, csak rövid időközökben, nyáron tartózkodván, Ekeli birtokán, melyet a feleségével kapott. Vájék ugyan a Kapitány utcában laktak, de napközben sokat vannak az öreg asszonynál, úgyhogy jóformán megtelt a ház pusztán a családdal. Ehhez járult a sok vizit. Néha délutánonként be se fértek mind a szobákba az összegyűlt, strikkelő nénikék. A folyosó is megtelt, mely különben díszesebb volt a szobáknál is, hat vörös márvány oszlopával. Ezekről minden vendégének százszor elmagyarázta Jókainé, hogy azért szereti az oszlopokat, mert az ő Mórica kisdiák korában úgy tanulta a leckét, hogy az oszlopok valamelyikét átnyalábolva körül forgott jobbra-balra, míg végre belement a feladat a fejébe. Móricznak tehát nem juthatott itt külön szoba. Következés kép nemigen volt otthon maradása. Már a kora hajnali órákban felkelt és megreggelizvén kiment a szigeti kertjükbe, hol a Kecskeméten megkedvelt tornászás gyakorolta. Iványos bácsi a házi doktor utasításai szerint nyújtófán és súlyokkal. Közben folytatta Kecskeméten megkezdett regényét, a hétköznapokat, lelkével ott kalandozván a végtelen alföldi pusztákon. Ha megunta az írás, újra tornászott, vagy a természet néma bámulásába merült. Déli harangszókor ide küldte anyja az ebédet, ha valami jót sütöttek, vagy főztek a vályi konyháján, Eszter is küldött, néha két ebédet kellett megennie. Ilyenkor mindig sok jutott Lakőrnek, a vályé kutyájának, aki átértvén a szituációt, Jókai nagy mulatságára, bárki hozta is el az ebédet, mindig hozzászegődött. A délutánt épp úgy töltötte, aztán, mint a délelőttöt, és szinte bosszankodott helyét nem lehet, ha este felé a családtagok kirándultak és zavarták. Így élt az őszi derek beköszöntéig, sötétben jött, sötétben ment, hogy Váltig csodálkozálnak a komáromi előkelőek, halvány milyen délceg, milyen gyönyörű legényke lett, s még csak nem is látta senki. Már élcelődtek is a városbeli hölgyek, hogy talán a pincében zárva tartja Jókainé Móricz kisasszonyt, nehogy elcsábítsák a városban. A csípős őszi idő azonban végre bekényszeríti a városba, ahol már csak lassan dolgozhatott a hétköznapok befejezésé. Körülbelül karácsonyra készült el vele, és most már ő is belevethette magát a téli örömökbe, már amennyire azok neki ízlettek. Tényleg sokat bátorodott Kecskeméten, s mint egykor atya, igen kellemes alakká nőtte ki magát a társaságokban. A névnapokon, melyek kifogyhatatlanul következtek a Jókai ház barátainak körében, Móricz kezdett lenni az univerzális mulattató. Mindjárt karácsony után indultak ezek a nagy cécók, megkezdte pedig a parókia. A püspök Nagy Mihály feleségének, Tali Ágnesnek tartotta a nevenapját. Lány is volt a háznál, a szép püspök Lina, ki nagy előszeretettel hozogatta zavarba pajzán kellemetességeivel az iruló-piruló Móricot. Lina kisasszonynak tetszett, hogy menekül előle minél fogva, ráutazott a társaságukban. Pálforduláskor Nagy Páléknál volt névnap, Károly estéjén Jókai Károly adott lakomát, Ferenc napkor Vályi Ferencéknél, Boldog asszony eljegyeztetése napján, szintén Farsankor. Magánál özvegy Jókainélál tartották nagyban a Mária napot. Persze, dáridók megint új dáridókat fiasztak, és Móricz most már elmaradhatatlan volt, nem csak mert a legszebb és legreményteljesebb ifjú volt ez idő szerint Komáromban, hanem mert ezer hasznát lehetett venni. Már mindjárt abban, hogy senki sem tudott olyan szép papír csipkézetet kimetélni ollóval a torták alá, mint ő, és hogy azokat úgy kellett megbámulni, mint valóságos remek műveket. Azon fel olyan csárdás táncossá vált a híres városban, hogy könnyült az öregek szemébe, ha nézték. Hát még milyen szépen tudott szavalni, s mennyi leleménnyel rendezte az akkor divatos társas játékokat, melyeknek zálog kiváltás volt a magjuk. Majd minden névestére új társas játékot talált ki, és új módját a zálog kiváltásnak a kútba estemné. Ebben az évben is ezeken a komáromi névestéken voltak azok primőrök, és innen terjedtek el egyebüvé. Ő találta ki a csillagos ég lehozatalát, a vég nélküli fát, a spanyol király gyászolását, a Hollandiából érkezett legyezőszállító hajót, ahogy tetsziket, stb. E megújhodott Móricz minden tudott, ami ilyen helyeken imponál, mintha csak a saját későbbi regényeinek egy élve idevetett hőse lenne. Mialatt ekként mulatott, első regényét simítgatta, az életben is első regénye kezdett szövődni. A vázolt mulatságoknak egyik legkecsesebb alakja a szép liliómarcú, hollóhajú, légies, asztalos etelka volt, ki többnyire Móricot választotta táncosának, s azon túl is, ahol csak megfordult, a madrót nélküli táviratozással, mely a két nemű fiatalság közt örök idők óta fennállott, elárulta a megfigyelők előtt, hogy Móricz iránt gyöngéd érzelmeket táplál. Móricz is észrevette ezt, s titkon ő is osztozott bennük, de minthogy Móricz még kisasszonyabb volt Etelkánál, jobban megőrizte a közöny látszatát. Ám bár a strikkelő nénikék árgus szeme előtt nincs titok. E picin szikráknak mindinkább ki kellett gyulladniuk, mert sok volt az érintkezési pont. Móricznak kényelmes ürügye volt asztaloséghoz járni, mint az asztalos uram ügyvédgyakornokának, Etelkának pedig hasonlóképp oka volt naponként megfordulni Vályéknál, mert órákat vett a professzortól a történelemben és természetrajzban. A tanúra végeztével Móricz is odajött a sógorékhoz, eleinte történetesen, később bizonyosan. Eteka, mintha kicserélték volna, fehérből piros lett, amint Móricz belépett, s Móricz, amint sikerült magát az első elfogultságon átküzdenie, amely küzdelme napról napra megújult, csodálatos bőbeszédűség fogta el, amin ő a mámorból szokott származni. A jóságos Eszter Váiné női finomságával hamar észrevette a szövődő idilt, s hagyván egy kicsit beszélgetni a fiatalokat, mindig azzal az utasítással végezte, eregy Móriczkám kísért haza Etelkát. És Móriczknak sohasem kellett ezt kétszer mondani. Noha a következő tavaszkor mindjárt a márciusi napokban Pestre költözött, hogy az ügyvédi vizsgára készüljön elő, gyakran vissza-vissza járt Komáromba. Szép kisleány emléke odahúzta. Néha csak egy napra jött, de két hétig is otthon maradt különböző ürügyek alatt. Egyszer Petőfit is magával hozta, kinek már akkor hangzatos neve volt az országban. Ez alkalommal Váijéknál szállt meg Petőfi, mert a Jókainé tiszta szobájának, úgy hitták a vendégszobát, éppen lakója volt, de azért a derék nagyasszony gondoskodása ide is kiterjedt, fiának vendége iránt, s telerakta annak szobáját éjszakára boros butellákkal. Igen, csodálkozott, hogy azokból Petőfi nem ivott, és még jobban csodálkozott, mikor Petőfi reggel rápirított. Ugye azt gondolta kedves asszony néni, hogy aki azokat a bordalokat írja, az ugyan szeretheti a bort. Petőfi, kinek különös ruházat a sötét zöld színes virágokkal átszőtt dolmánya, barna bársony magyar nadrág és rojtos topánkája nagy feltűnést keltett a városban, csak egy napig időzött Komáromban, s Etelkát ő is szépnek találta. Meg lehet, hogy éppen őt jött megnézni, ha ugyan Móricz kiöntötte előtte a lelkét, amit alapjellemét ösmerve bajos fölten. Móricz ezúttal is egy hétig maradt, s azon túl is majd minden héten hazaugrott és kísérgette Etelkát a leckeórákról. A városban már suttogni kezdtek a szép összeillő párról, mikor egyszerre, mint a villám, lesújtott az asztalosni egy kis levélkéje, mely Etelka helyett érkezett Váihoz. S abban arról értesítik a professzor urat, hogy az Etelka nevelését szülei a mai nappal befejezetnek tekintik. S hogy még több beszéd legyen erről is, néhány nap múlva asztalosné fürdőre utazott a lányával. A csalódott Móriczki búsan és most már véglegesen utazott vissza Pestre, el nem bírta találni, honnan jön az első dér, mely e tavaszi rügyeket elfagyasztja, csak később, mikor már más ég alatt más virágok nőttek, sült ki apránként, hogy a kisvárosok rendes megölő betűje a pletyka rontotta meg ezt a szépen indult viszonyt. A főokot maga Jókainé szolgáltatta, aki pedig teljes szívből szerette az asztalos família minden tagját. Százszor, ezerszer is meg fogja ő azt bánni a keserűségek óráiban, amelyek megérkeznek. Úgy történt pedig az egész, hogy valaki fölemlíti a szállongó hírt előtte, s meg is dicsérte, hogy milyen szép menye lesz. Soha, pattant fel Jókainé. Míg én élek, meg nem engedem, hogy az én fiam katolikus lányt vegyen el. Fürge nyelvek elmondták asztalosnénak. Asztalosné se nyelte el, üzent valami olyat, amit Jókainé nem tett a tükör mögé. Erre Jókainé visszaüzent, és így mérgesedett el könnyedén odavetett mondatér a két család közt a jó viszony. És így formálódott másképp két élet, vagyis csak az egyik, mert a szép asztalos kisasszony búslakodott, sorvadozott. Betegen jött haza őszre a fürdőből, és rá néhány napra meg is halt.